Habodász Istvánnak hívnak, 33 éves vagyok, eredeti szakmám szerint színművész, ez az első mesterdiplomámat jelenti. Későbbiekben végeztem egy kulturális igazgatás és művészetmenedzsment szakot a Károli Gáspár Egyetemen, most pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek vagyok a katekéta lelkipásztori munkatárszakos hallgatója levelező szakon. Felvidékről származom, Komárnónak hívott Révkomáromból, ott születtem, ott nőttem fel, ott élnek a szüleim, nővérem, családtagjaim, oda jártam általános iskolába, óvodába, gimnáziumba, mindezt magyar nyelven. Hogy ennyire születtem katolikus családba, vagy hívő családba, azt nehéz megmondani. Egy végtelen egyszerű családba születtem, édesapám vasutas, most már nyugdíjas, édesanyám is nyugdíjas, nővérem pedagógus. Egészen kisgyermekkorom óta jelen volt a hit a családunkban. Talán nem a szüleim által volt ez legerősebben jelen, hanem inkább nagyszülők, dédszülők, tehát az én anyai ágamról dédnagymamám. Ő volt a nagyon erős elindítója annak, hogy én is elkezdtem templomba járni, meg az egész család kellett járni, valamiért ez ilyen teljesen egyértelmű volt. Megkereszteltek, bírmálkozó voltam gyerekként, ahogy az egy normális keresztény családba lenni szokott, és 6 éves koromban kezdtem el minisztrálni. Ennek nagyon örültek, főleg a dédnagymamám, és emlékszem, a hívek könyörgése volt az első. Felolvasó voltam, és emlékszem, hogy annyira kicsi voltam, hogy egy sámlit kellett az ambóhoz tenni a könyv elé, hogy elérjem. Aztán, ahogy cseperedtem, egyre több mindent tudtam, kifejezéseket, a liturgia menetét, melyik ünnephez mi és hogyan kapcsolódik, mikor van hiszek egy, mikor nincs, tehát itt szépen elég sok minden rám ragadt. Idő után én füstöltem, illetve én tudtam a püspöki miséken azt, hogy mikor és hogyan kell cserélni a mitrát a püspök fején. Azt is rám bízták. Ilyen nagyon erős minisztráns életem volt, nagyjából úgy a gimnáziumig utána is, de utána a gimnáziumig szinte volt olyan, hogy naponta jártam templomba. Gimnáziumnál egy kicsit ez lecsökkent, de a hétvégék azok mindig stabilak maradtak, bármi is volt, ott voltam. A szüleim is hívők, kicsit ilyen sajátos módon, vagy a maguk módján, de soha nem ellenezték azt, hogy én vagy a nővérem egy kicsit jobban, vagy kicsit aktívabban, vagy kicsit magasabb szinten, mint ők. Gimnázium után volt egyfajta mondhatni eltávolodás, akkor egy kicsit messzebb kerültem Istentől, nem sikerültek a felvételik, nagyon színművész szerettem volna lenni minden áron, színművészeti egyetemre szerettem volna bekerülni, és ez nem jött össze, és amikor harmadjára futottam neki érettségi után, akkor mondtam az úrnak, hogy jó, akkor ha nem jön össze most, akkor elmegyek papnak. De azért mégis jó lenne, ha összejönne. És pont abban az időben, a legjobbkor, ahogy ez lenni szokott, hogy ahogy az úr ezt adni szokta, jött Eperes Károly, ő indított osztályt abban az évben Kaposváron, és ez egy ilyen óriási találkozás volt mindkettőnk részéről szerintem, de mai napig nagyon jó viszonyt ápolunk. Ő visszarántott a hit felé is, Isten felé, és akkor ott elindult valami az egyetemen újra, vizsgákra, előadásokra, misével készültem, megismerkedtem Varga Laci atyával, elkezdtem járni, zsufik volt a Szent Imre templom Kaposváron, addig lehetett bejutni a miséire, ma már ugye püspök. Eperes tanár úr behozta az osztályunkba vallástörténet és biblia ismerettant egyre tanítani Fábri Kornél atyát, aki azóta szintén püspök, és ilyen nagy emberek vettek minket körül, maga a színművészet, a szakma mellett még ilyen nagy emberek is, akik hitéletben és az Istenhez való kapcsolódásban segítettek, és ez egy ilyen felemelő érzés volt. Másként kezdtem el gondolkodni, még emlékszem is, hogy minden óra végén megkértem Kornél atyát, hogy gyontasson meg, és egyszer így az imádkozásról beszélgettem vele hosszabban, hogy olyan nehéz, hajnalokig próbálunk, az ember beesik az ágyba, már nincs ereje. És ő mondta azt, hogy az ima az nem attól ima, hogy minél hosszabb és minél kötöttebb, hogy sok mi atyánk, sok üdvözlégy, sok hiszek egy legyen benne. Az ima az attól ima, ha csak annyit mondok, hogy Istenem, köszönöm neked ezt a mai napot. hogy ez is sima, és sokkal többet jelent, mint egy fáradtan elmondani egy miatyánkot, aminek a felébe az ember belealszik. Nagyon sok mindent újra értelmeztem azok után, hogy például Kornél atyát megismertem, Jézus személyét is, emlékszem a passiót, meg kötelező volt megnézni vele, és olyan szépen elemezte az egészet. És olyan szépen, és mégis egyszerűen világított rá Jézus Krisztus személyére, ami azóta is nagyon bennem van, hogy ő az igazság, nincs más. Ő egyszerűen jött, és ezt az egész életünket, onnantól kezdve, hogy ő jött, és egy ilyen aszimmetrikus erkölcsöt mutatott be számunkra, hogy megérkezett, és elmondta ugye a híres példabeszéde, amikor arról beszél, hogy mondták a régiek, hogy fogad fogért. Én pedig azt mondom, hogyha megütik az egyik orcát, tartsd oda a másikat. Vagy azt mondták a régiek, hogy szeresd fele barátodat. Én pedig azt mondom, hogy szeresd ellenségedet. És én erre akkor döbbentem rá, hogy fú, hát nekem is akkor van keresni valóm, hát vagyok annyira gyarló és bűnös, mint Péter volt, aki megtagadta, vagy a 12-ből a 10, aki ott hagyta őt a Getsemáni kertben, mert ugye János végig vele ment, és rádöbbentem arra, hogy az a kép, ami bennem élt, hogy a keresztény közösség, a katolikus közösségek azok szentek, bűntelen és teljesen jó emberek gyülekezete, ez nem igaz. És ez egy ilyen megnyugvást adott nekem, hogy hát akkor nekem is van keresni valóm, akkor végül is én is tartozhatok oda. Jó, nyilván így most már felnőtt fejjel, persze az nem jó, ha az ember azért követi el a bűnt, mert tudja, hogy most rosszat fog elkövetni, de majd tényleg úgy is megbocsájtanak, ez így nem. De bizony megbotlunk, bűnt követünk el, hibákat, akár gondolattal, szóval, vagy cselekedettel megbántunk másokat, irigyek vagyunk, pletykálkodunk, stb. De ezeket nem úgy követjük el, hogy direkt, hanem úgy követjük el, hogy ez megtörténik, mert tehát azért a sátán és a gonosz az működik folyamatosan. De nekünk mindig van kiút. Mi nem erre az életre rendezkedtünk be, nekünk egy hosszabb távlatban kell gondolkodnunk, ami az örök élet, és az onnantól kezdve, hogy Jézus jött, és ezeket a parancsokat adta, hogy boldogok a lélekben szegények, boldogok, akik szomorúak, hát akkor végül is tök boldog vagyok. Köszönöm szépen. Továbbra is az abszolút igazságnak tartom, aki előtt semmi sem lehetetlen, és ezt tudom is, ő az alfa. Minden elé kell helyezni, ami nem mindig megy, és nagyon sokszor nehéz, és nagyon sokszor nem tudom minden elé helyezni, de igyekszem, hogy ő legyen az első, ő az, aki mindenben segít. Ebben biztos vagyok. Minap egy asztaltársasággal beszélgettünk, és ők kérdezték meg, hogy én miért hiszek, és elmeséltem nekik egy történetet, ami személyes, ugyanakkor fájdalmas, hogy miért érdemes hinni, hogy az ember mikor észleli és figyel fel arra, hogy az Isten mindenben segít, és semmi olyat nem tesz, ami a mi kárunkra való. Nem egy büntető, nem egy ostorozó valaki, aki ha rosszat csinálunk, megbüntet, hanem olyan, aki akkor is szeret minket, amikor mi rosszat csinálunk. Aki sokkal jobban ismer minket, mint mi magunkat, és sokkal jobban szeret minket, mint mi saját magunkat. Jobb esetben. És az én életemben 4 évvel ezelőtt, augusztus 1-én Szentmisén voltunk a feleségemmel, áldott állapotban, kisfiunkkal Mátéval. És Szentmisén van ennek egy nagyon sokat mondó története a fájdalmon túl, ami furát kezdett el érezni a feleségem, és bementünk az ügyeletre, hogy nézzenek egy szívhangot. Ketten várakoztunk az előtérben, egy fiatal lány, aki esemény utáni tablettát jött feliratni, és mi, akik pedig azt szerettük volna tudni, hogy nincs-e baj. Így utólag döbbentünk mi is erre rá, hogy még a Jóisten oda is oda tette azt a kettőt, hogy az egyik az életet szeretné, a másik pedig pont, hogy az életet nem szeretné. Innentől kezdve felgyorsultak az események, mert nem találták a szívhangot, de mivel közelinek találták, akkor még nem mondták ki egyértelműen a halált, ezért nem kellett megszülni, hanem császármetszéssel a világra hozták. Közben megérkezett a Peter Cserny alapítvány a kórházba, elkezdték az újraélesztését a kisfiunknak. A feleségem akkor már nyilván altatásban volt, tehát ő ebből már soktól leszámítva sok mindenre nem emlékezett. Nekem, mikor a végén közölték, hogy nem sikerült megmenteni, kicsivel kevesebb, mint egy hónappal a várható születése előtt történt ez. Egy egészséges kisfiúról beszéltünk, akinek már mindene megvolt, már képes lett volna az életre. És nem felejtem el, én végig a Most segíts meg Máriát mondtam a folyosón. Végül behívtak, és ott a Peter Cserny Alapítvány, nem győzöm őket említeni, mert iszonyat mód példát mutattak, és nagyon nagy tanítást adtak nekem a nem feladásból, mert több mint egy óráig küzdöttek a kisfiunk életéért, és a végén behívtak, és mondták, hogy meg szeretném-e nézni, és mondtam, hogy igen. Mondták, hogy bármennyit bent maradhatok, ha kell, ki is mennek, én nem küldtem ki senkit, kezembe adták a kisfiunkat, elimádkoztam a mi atyánkot, volt, aki mondta velem együtt a koraszülött mentősök közül. Utána jött az a rész, ami ilyen felfoghatatlan volt, nyilván a fájdalom és a gyász, hogy még hátra van egy feleség, akihez be kell mennem hozzá hamarosan, mert fel fogják ébreszteni. Hátra volt a teljes üresség, és ahogy fogtam a kisfiamat, elkezdtem összeesni ott bent a műtőben. És nem tudtam. Aki hiszi, hiszi, aki nem, nem, de ez így történt. Nem tudtam összeesni, mert éreztem, hogy valaki tart. És én ott abban a pillanatban éreztem az Isten jelenlétét. Ott még nem, de utólag visszagondolva, igen, tudtam, hogy nem elvesztettük, vagy legalábbis én biztos nem elvesztettem a hitem, hanem inkább, hogy megerősítette az Isten. Nem felejtem el, kijöttem, gyönyörű napsütéses nap volt, beborult az egész kerület, vihar lett, ömlött az eső, fújt a szél, a korteremben a feleségem feküdt, nem záródott az ablak, az csapkodta a szél. Ahogy azt megszokták írni könyvekbe, csak azok nagyrészt kitalált történetek, ez meg a valóság volt. És most, hogy itt beszélgetünk, úgy jöttem el itt arról, hogy a két nap múlva 10 hónapos kislányom éppen alszik. Tehát, hogy miért hiszek? Azért hiszek, mert nem adtuk föl, hanem tudtuk, ott van Jobb története, hogy az Úr adta, az Úr elvette, de legyen áldott az Úr neve. Tudtuk, hogy ha hisszük, és tudtuk, hogyha ezt a próbatételt igenis kiálljuk, és ezt próbatételként fogjuk föl, mert nem lehetett szerintem máshogy felfogni, akkor ez lesz még olyanabb. Ezért hiszek. Nem csak ezért, de innentől kezdve másképp hiszek. Más magasságokban van a hitem, meg a hitünk, és innentől kezdve óriási tanulságok sokasága jött. Egy személyes élmény több van, ami megrázó. János Vitéz előadást játszottunk a színházzal 4 nap múlva Szarvason. Felhívott a vezetőség, és megkérdezte, hogy vállalom-e. Igent mondtam. Ma már nem mondanék igent. De akkor vállaltam, és játszottam. És az előadás vége fele van egy dal, amikor elénekeljük a Bánat, bánat, de nehéz vagy című dalt. Az talán egy olyan pillanat volt, amit szintén soha nem fogok elfelejteni. Az előadás végén lufikat viszünk ki a gyerekeknek, mikor megérkeznek Tündérországba. És a kisgyerekekkel lufizunk. És volt ott egy kisfiú, akit megsimogattam, és megkérdeztem, hogy hogy hívják. És azt mondta, hogy Máté. És áttölelte a lábam. Ugye, Jóisten mások által is szól az emberhez. Ezt is tapasztalhattam. Jobb lett volna, ha nem így, de ha így, akkor így. Így kellett tapasztalnom. Pár nap múlva a Falu Rossza zenés vígjátékot játszottunk, ahol az a szövegem a főszereplőnek a mellkasára téve a fejemet. Azt mondom neki, hogy milyen nehéz a szíve, pedig még dobog. Hogy ezek megtörténtek, építettek, ugyanakkor fájtak, de egybe biztos vagyok, hogy ahogy a Chosen című sorozatban, amit történtek után 2 vagy 3 évvel láttunk a feleségemmel, ott teljesen egyértelművé vált, hogy mi történt velünk. Ugyanis ez a nagyon legendás most már, több mint fölkapott Jézus életéről szóló sorozatban ki van bontva minden olyan, ami benn van a Bibliában, de még sincs konkrétan ilyen részleteiben leírva, és ugye Péter apostol felesége szerepel benne. Hát ugye tudjuk a Bibliában, hogy van felesége, mert hisz az anyósát meggyógyítja Péternek. És amikor elküldi a 12-t 2-esével tanítani Jézus, akkor ebben a sorozatban, hogy történik egy baba elvesztés Péter feleségének a részéről. És mikor hazaérkeznek, akkor a feleség fura, nem akar nagyon beszélni, kerüli Simon Pétert. És akkor Jézus mondja a többieknek, hogy mi most elmegyünk, Péter maradj itthon, te majd utánunk jössz, mert a mester már akkor tudta, hogy mi van. És akkor a feleség elmondja Péternek, Péter zokog, és annyit kérdez, hogy de miért. És annyit mond neki a feleség, hogy rossztól kérdezed. Péter is Jézusék után megy, megtörténik az első kenyérszaporítás, Péter iszonyatosan dühös, forrong magában, hogy miért pont velük, hát látja Jézust működni, idegeneket gyógyít meg, vakoknak adja vissza a látását, bénák járnak, és ott van a közvetlen közelében, mint tanítvány, és velük ez megtörténhet. Így vagyunk mi is egyébként, hogy ott vagyunk a közvetlen közelében, és velünk megtörténhet. De visszatérve, Péter és a tanítványok a kenyérszaporítás után ugye elindulnak hajóval a túlsó partra, és megjelenik Jézus. És ez a kedvenc mottom a vízen járásból, amikor ugye a filmben így van megcsinálva, a Bibliában nincs ilyen részletesen leírva, de ez nekem nagyon-nagyon sokat adott, hogy a filmben így kibontották, hogy Péter felkérdezi Jézust, aki a vízen áll, hogy miért pont velem? Ott voltam, láttad, hogy bajunk van, láttad, hogy szenved a feleségem, és miért pont velünk? És azt mondják Jézus, hogy a megpróbáltatások teljessé és erőssé teszik a hitedet. Majd ugye kilép hozzá, elsüllyed. És ezt az elsüllyedést éreztük szerintem mi is a feleségemmel, illetve azt az utánunk nyúlást, hogy Jézus a vízben nyúl Péter után, és utána Péter nem győzi sokszor elmondani, hogy kérlek, ne hagyj el, kérlek, ne engedj el, Uram. És valahogy ebben voltunk mi is, ebben a kérlek, ne hagyj el, kérlek, ne engedj el, Uramban, és nem engedett el, tehát én egészen, sőt, teljes hittel és bizonyossággal tudom azt mondani, hogy van Isten, és Jézus van, és ez az egész valami csodálatos tud lenni, ha és amennyiben teljes mértékben ráhagyatkozunk, és hisszük azt, hogy mindenben átsegít. Mert anélkül, hogy csak kérünk, tehát muszáj elfogadnunk azt, amikor nem sikerül, mert oka van. És igen, tehát a legnehezebb kérdés, hogy miért, de erre a miértre is választ fogunk kapni, és hisszük, hogy egyszer majd ott fönt lesz alkalmunk erről beszélgetni, mert nekünk innen még van egy második fejezet, ami az örök élet. És én várom azt, és attól végtelen boldog vagyok, hogy tudom, hogy az elmúlás után nekem még lesz alkalmam találkozni a kisfiammal, a feleségemnek lesz alkalma találkozni a kisfiával, a kisfiunkkal. Ez nem mindenkinek adatik meg, aki így éli az életét, hogy nem félek, ha eljön a vég, mert egyrészt az nem a vég lesz, és utána még van olyan dolog, amit szeretnék. Az például Máté kisfiunk megölelése. Szóval ez nekem a hit, a te kicsiny hitű miért kételkedtél, az nekem egy ilyen vezérfonalam, hogy ne legyek kis hitűnek, kételkedjek. A második gyermekünk Róza. Nagy öröm volt, de talán ötször akkora aggodalom. Voltak pillanatok, amikor nagyon aggodalom volt, voltak pillanatok, amikor csak kevésbé, de inkább a nagy aggodalmak 9 hónapját éltük meg. Ami döbbenetes volt, és leírhatatlan, de ezt senki nem is tudja, csak az, aki átélte, hogy ugyanabban a műtőben, ugyanazon az osztályon, ugyanott született, ahol a kis testvére elment. Annyi különbséggel, hogy akkor a Most segíts meg Máriát imádkoztam, most pedig egy teljes rozsafűzért. Ha hiszik, ha nem, az utolsó tized utolsó mondata után sírt fel. Tehát ahogy befejeztem a rózsafűzért, abban a pillanatban sírt fel, és onnantól kezdve pár másodperc múlva már hozták is, és szóltak nekem. Ez is valami egészen elképesztő volt. Amikor már áldott állapot volt a feleségem, döbbenetes Isten élmények voltak. Ugye telmesélek, az itt volt a Nemzeti Múzeumnál a Kattárs Fesztivál, és a Pázmányon pont volt szabad időm, és átsétáltam oda, akkor már 2-3 hét lehetett a születéség. És ott találkoztam egy külföldi apácával, de tudott magyarul, és mondta, hogy ha végighallgatom őt, akkor ad valamit. És végighallgattam, ő elmondta, amit el szeretett volna, és a végén adott egy kis Szűz Mária érmét egy karkötőn, és azt mondta, hogy ezt majd tegyem a kislányom ágya felé. Csak ő nem tudott semmit rólunk. Ez egy ilyen volt. De volt a kisfiunk elvesztése után, megrázóbb volt, de nagyon sokat tanultam belőle, és végig kíséri egyébként az egész életünket az, hogy nem tudjuk, hogy a másikban mi lakozik, mit érez, mi fáj neki, mi nem, és nem tudjuk azt sem, hogy a mi mondatunk, cselekedetünk mennyire bántja őt meg, vagy hatod a szívéig, vagy tév fel sebeket. Bútoráruházban vártam egy bútorra, nagyjából 3 nappal a kisfiunk halála után. Nagy sor volt, és hívott a feleségem, hogy mikor érkezem. Álltam a sorban, pont előre engedtünk egy pár hónapos babakocsis anyukát, és én teljesen normálisan mondtam a feleségemnek, hogy hát nagyon nagy sor van, meg most egy kismamát is kisgyerekével előre engedtünk. Ezt annyira szokon vette az előttem álló, hogy hátrafordult, és azt mondta nekem, hogy hoztál volna te is magaddal egy gyereket, akkor téged is előre engednénk. És volt egy pár másodperc döbbent csend, majd annyit találtam mondani, hogy 3 nappal ezelőtt halt meg. Ezután volt megint egy pár másodperces döbbent csend, és a végén, miután ez a férfi átvette a doboz bútort, odajött és elnézést kért. Hogy meg tudtam neki bocsátani, tényleg őszintén, az olyan szinten volt felemelő, ami leírhatatlan. Az ember meg tud bocsátani, az egész egyszerűen annyira felszabadít, és olyan sokszor nagyon nehéz megbocsátanunk magunknak is, másoknak is, de ez egy olyan pillanat volt, amikor így rádöbbentem, hogy sokkal nagyobb odafigyelés kell a másik iránt, mert nem tudjuk és nem tudhatjuk, hogy ő éppen mit hordoz ott belül. A legutóbbi élményem, ami Jézushoz kapcsolódik, az pár hete járattunk Rómában a barátaimmal, és én mondtam, hogy akkor ezen a napon az biztos, hogy akkor a Szent Lépcsőnél kezdünk. Nagy álmom volt, hogy végigmenjek azon a 28 lépcsőfokon, amin Jézust fölvezették Pilátushoz, amit csak térdelve lehet megtenni, aminek nagyjából a 8. lépcsőfokánál azt hittem, hogy meghalok, annyira fájt mindenem, pedig csak térdelve mentünk, és közben imádkoztam, és 28 ima szándékot vittem minden lépcsőfokra egyet, főleg másokért. Egy-két hálaadás volt benne, de inkább másokért imádkoztam. És amikor megpillantottam Jézus vérét ezen a lépcsőn, és láttam, hogy a mellettem lévő színesbőrű kolléga, aki szintén ott imádkozott, üvöltve, zokogva ráborul, és Jesus, Jesus-t kiáltja. És akkor már valahol a felénél járhattunk, és arra gondoltam, hogy hát ugyan már hát én meg itt nyavajgok a térdfájdalom miatt. Nézem a lépcsőt, és végig egymás könnyével itattuk, ahogy haladtunk fölfele, mert mindenkinek potyogott a könnye, nyilván a lelki része miatt is, meg a fájdalom miatt is, meg amiatt a szégyen miatt, hogy 28 lépcsőn az ember térdelve imádkozva fájdalmat érez, és érzi ezt a fizikai fájdalmat, miközben, ha belegondolok, Jézus Krisztust megostorozva, tövis koronával a fején, megverve, leköpve kellett ezen fölmennie. Hát mi túl sem élnénk. És ezek után még elcipelte a keresztet. Megismerhetjük azt a csodát, ami Isten, egyszülött fiát Jézust, amikor odaérkezünk, mert hogy mindig azt szoktam mondani, hogy igen, hiszem, hisz azt ígérte, hogy én veletek leszek minden nap a világ végéig, és bemegyünk egy templomba, és átnézzük teljesen a végére, a tabernákulumban ott a két kis díszes ajtocskát, ha kinyitjuk, akkor ott van. Ott van az ő teste. És ezt ígérte, hogy ő itt lesz. Ha valamit üzenhetnék, az lenne a részemről, hogy soha ne adja fel senki. Bármilyen nehézség, szenvedés, fájdalom, tragédia. Bármi olyan dolog történik, ami után nem juthat más az ember eszébe, csak a feladás, ne tegye, hanem jusson eszünkbe Szent II. János Pál szavai, hogy ne féljetek, ne féljünk, soha. Nincs miért félni, mert Isten velünk van.
Kedves hallgatók, ha Budász István tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcana Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.